Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 251. számú dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 251. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Meghódol lelkem, te néked nagy felség.
Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Szent háromságban ki vagy egy Istenség. Csak téged élet minden tisztesség, mert téged órál az egész földség.
Helyünket elfoglalva a 128. Zsoltárunkat keressük ki, és a 128. Zsoltárunkat énekeljük mindhárom versével. Az első verse Zsoltárnak így kezdődik: Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli.
Az ember nyilván, ki az Istent féli, ő utaiban járván, ősvényit kedveli. Mert magadat táplálod, kezed munkájával, Isten megáldja dolgot, lát jó állapottal. Házadban feleséget, mint a szőlővessző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő. Meglátod gyermekédet, te asztalod körül, rendel, mint olajvesszőr, kékben szíved örül. Ez igen szép ajándék, mit az Isten enged. Az ő benne hívőknek, akiket ő szeret. És végre te meglátod, fiadnak fiait, a Sionnak csodálod, nagy szép békességét.
Gyertek testvérek, fennállva fohászkodjunk eképpen. A mi segítségünk, vigasztalásunk, útmutatásunk, örömünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassátok meg hitvallásunk soron következő úrnapjának kérdés feleleteit, amelyek abban a nagy fejezetben vannak, amely az ember megváltásáról szól. Hallottuk azt, hogy közbenjáróra van szükségünk, aki tökéletes ember és tökéletes Isten is, és ez az egyetlen egy közbenjárunk Isten előtt nem lehet más, csak Jézus Krisztus. Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Nem, hanem csak azok, akik igaz hitáltal ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Ha tehát hitáltal üdvözülünk, mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mind az a szívbéli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinnie a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket, ami közönséges, kétségen felülálló keresztény hitvallásunk tételei tanítanak. Hogyan szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Hitvallásunk tételeit követően Isten igéjét olvasom közöttetek. Isten igéjét, amely a bibliaolvasó kalauzunk szerint a 30. Zsoltárból rendeltetik számunkra eképpen. Zsoltár, templom szentelési ének, Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram, így esedezem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Isten fogadjon bennünket kegyelmébe, minnyájunkat, akik itt vagyunk ebben az órában, és adja nékünk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és könyörögjünk ezért. Szerető mennyei édesatyánk, te vagy az, aki életnek és halálnak fejedelme vagy. Te vagy az, aki elrendeled a mi születésünket, és te vagy az, aki magad elé hívsz bennünket számadásra. Köszönjük neked, hogy a köztes időben most itt lehetünk a te lábadnál, és valhatunk neked mindarról, ami a szívünkben van. Köszönjük, hogy nem kell azok közé tartoznunk, akik majd ott a te ítélő széked előtt fognak szembesülni azzal, hogy te létezel és hatalmasan uralkodsz. Köszönjük, hogy már most magadhoz vonzol bennünket, azért, hogy kegyelmet hirdessél életünk fölött. Hogy megajándékozz bennünket azzal a felmentéssel, amely felmentés alapján odaállhatunk majd nyugodt szívvel a te ítélő széked elé. Köszönjük, hogy hirdeted nekünk a megbékélés idejét, a te fiadért, Jézus Krisztusért, aki a mi egyetlen közben járunk te előtted. Ezért ő általa jövünk most te hozzád, és kérünk tőled világosságot. Mutasd meg nekünk az élet igaz útjait, amelyen járnunk kell. Taníts bennünket olyan életre, amely élet kedves te előtted. És könyörülj meg rajtunk, hogy miközben utolér bennünket a te szavad, meg ne keményedjen a mi szívünk, hanem hadd jöjjünk eléd alázattal, készen arra, hogy akármit mondasz, megcselekedjük. Olyan nagy szükségünk van a te szavadra, mert jövünk ide örömeinkkel, jövünk ide bánatunkkal, jövünk kilátástalanságunkkal, elkeseredésünkkel, jövünk megszokásból, és hiszük, és tudjuk, hogy te vagy egyedül az, aki attól függetlenül, hogy hogyan jöttünk ide, képes vagy bennünket megszólítani. Cselekedj velünk most csodát ebben az órában, beszélj a mi szívünkre, engedd, hogy megértsünk téged. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 119. zsoltárunk 18. versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket, a 119. zsoltárunk 18. verse így kezdődik, vezess, hogy benned lejjen örömöm.
Vezess, hogy benned lejjem örömöm, mutasd meg parancsolod az ösvényét, mert azokban igen gyönyörködöm. Te rendelésedre hajtsad szívemet, szent bizonyságét vigyem e szembe, és ne hagyj esnem telhetetlenségbe.
Kedves testvérek, Isten igéjét az Ószövetségből olvasom közöttetek, az Ószövetségből Józsué könyvének 7. fejezetéből, ahol ezeket találjuk megírva. De Izrael fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Karmi fia, Zabdi unokája, Zerah déd unokája elvett a kiirtandó dolgokból, ezért föllángolt az Úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét Áven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik, menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek és kémkedtek Ajban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, ezt mondták neki, ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 000 ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mint egy 3000-en, de megfutamodtak Aj emberei elől. Megöltek közülük Aj emberei, mint egy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszaggatta a ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek, közben ezt mondta Józsué, jaj, Uram, Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bár csak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiirtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak. Kelj föl! Miért estél arcra? Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mond, szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr Izrael Istene, kiirtani való van nálad, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként. Abból a törzsből, amelyet a sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni mindenével együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsué korán reggel fölkelt, fölsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zera nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zerah nemzetségéből a férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta fel, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zerah dédunokáját jelölte meg. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének, tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak, bizony vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sinári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban, elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zerah fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál reánk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most reád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket, így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Ákor völgyének, mind a mai napig. Kedves testvérek, egy döbbenetes történet az, amely Izrael népe között történt, nem sokkal Jerikó városának az elfoglalása után. A honfoglaló Izrael, aki megérkezik a pusztából, több mint 40 éves vándorlás után az ígéret földjére, Jerikó városának kőfalaival találkozik, amely kőfalak Isten útmutatásának engedve és az ő útmutatását követve megtörnek és leomlanak Izrael fiai előtt. A honfoglalásnak folytatódnia kell, mert ez csak az első lépcső. Az első kapu, amelyen keresztül beléphettek az ígéret földjére. Arra a földre, amely után vágyakoztak Egyiptomból, arra a földre, amelyre vágyakoztak a pusztai vándorlás évtizedei alatt. A kémek azt jelentik Józsuénak, hogy van a közelben egy másik városka is, egy bizonyos Aj nevű városka, de mivel az nem egy olyan nagy város, elég, ha néhányan elmennek Izrael fiai közül, és elrendezik az ottani dolgokat, és Izrael fiai közül egy csapat elvonul, és aztán veszteségekkel csalódottan érkeznek vissza. Annyira nagy a csalódásuk a város megállása miatt és a városiak győzelme miatt, hogy úgy olvassuk a Bibliába, az egész Izrael szíve megolvadt, mint a vaj. Ez azt jelentette, hogy elvesztették azt a lelkesedésüket, azt az elszántságukat, amellyel a honfoglalást megkezdték. Józsué pillanatok alatt fölmérte azt, hogy micsoda probléma a népnek ez a meghátrálása. Megértette azt, hogyha ennek híre megy Kánaán földjén, az ott lakó népek többé nem fognak félni az érkező Izraeltől, ellen fognak állni, és az ígéret földje talán soha nem lesz az övék. Ne felejtsük el azt, hogy Kánaán földjén letelepedett, berendezkedett népek laktak ebben az időben. Városfalakat építettek a lakott települések köré, Izrael pedig a pusztából jött, nem volt nehéz fegyverzetük, csak könnyű fegyverzetük, amely fegyverzettel komolyan városi falak ellen küzdeni nem lehetett. Itt csodákra volt szükség, és ez a csoda rögtön elmaradt a második ütközetben. Józsué érthető elkeseredettséggel borul oda Isten elé, és keresi, kutatja annak az okát, hogy miért is van ez így. Miért jó az Istennek, hogy hosszú évtizedeken keresztül ígéreteket tett az ő népének, miért jó az, hogy megtisztította ezt a népet a gyáváktól, azoktól, akiknek félelem volt a szívében korábban, és most mégis egy ilyen nehézségbe ütköznek, és most mégis mindenkinek a szíve megolvad. Isten világosan és egyértelműen beszél Józsuéval arról, hogy ennek a vereségnek és veszteségnek az oka Izrael bűne. Pontosabban egy valakinek a bűne, amely elhat az egész népre. Isten arról beszél Józsuéval, hogy jogos az ő haragja, Isten arról beszél Józsuéval, hogy őt megsértette ez a nép, és igen, most haragszik. Haragszik és büntet. És mindaddig büntet, amíg a bűn el nem rendeztetik. Kedves testvérek, ilyen régi történeteket olvasva mindig fölmerül a Biblia olvasó emberben az, hogy vajon van-e ezeknek a történeteknek köze hozzánk, hiszen nem csak időben, hanem térben is nagyon távoli események azok, amelyekről olvasunk. Azt gondolom, hogy ennek az igének az első üzenete, amellyel Isten most bennünket megkeres, nem más, mint az, hogy Istent meg lehet sérteni. Istent haragra lehet ingerelni ma is. Nagyon sok ember, sokszor még a vallásos emberek sem számolnak ezzel komolyan az életükbe. Elfelejtkezünk arról az Istenről, aki semmiféle közösséget a bűnnel nem vállal, hanem amikor bűnt lát, akkor haragszik és büntet. Kegyelemből élünk. Ezt mondjuk el nagyon sokszor. Ez volt a reformáció egyik fontos tétele. Egyedül kegyelemből. De sokszor elfelejtjük azt, hogy kegyelemre ott van szükség, ahol bűn van. Mert ahol nincs bűn, ott nem kell kegyelem. Ahol pedig bűn van, ott az Isten haragja jelenik meg. Az Isten haragja alól egyedül csak az ő kegyelmessége szabadíthat meg bennünket. De hogyan juthatunk el a kegyelemig? Isten haragjától hogyan juthatunk el addig, hogy ő megbéküljön? Nos, erre szeretne ez a történet bennünket tanítani és elvezetni, emlékeztetve bennünket arra, hogy talán mi magunk is sokszor újra és újra megsértjük és megsértettük az Istent. Talán emlékeztetni akar Isten most bennünket arra, hogy azokban az eseményekben, amelyeket tapasztalunk magunk körül, meg kellene állnunk és el kellene gondolkoznunk azon, hogy vajon nem az Isten haragja van-e a mi bűneink miatt rajtunk. Voltak olyanok, akik eljutottak idáig, és megfogalmazták ezt, hogy a mi bűneink miatt gyúlt harag az Isten szívébe reánk. A mai ember erre nem is gondol. Mi azt gondoljuk, hogy a jólét, az áldás, az pusztán pénzpolitika kérdése. Mi azt gondoljuk, hogy a családi élet békessége, az pusztán munkahely és kereset kérdése. És el sem gondolkozunk azon, hogy vajon nem Istent haragítottuk-e magunkra. Vajon nem azért olvad-e meg a szívünk és törünk össze? Vajon nem azért van-e sokszor kitartás nélküliség bennünk, mert elvesztettük a lelkesedésünket, megbántottuk az Istent, aki büntet bennünket, és ezek miatt, a büntetések miatt megolvadt a mi szívünk. Én úgy érzem, testvérek, sokszor, amikor híreket hallgatok, és belecsodálkozok abba, hogy meddig lehet még dolgokat megtenni ebben az országban. Meddig és meddig lehet még újabb ötleteléssel, programokkal előállni, hitetni, butítani embereket, akkor mindig azt látom, hogy ennek a népnek a szíve megolvadt. Büntetés van rajtunk. Mi is azt gondoltuk, hogy majd a szabadsággal eljön az a jólét, amire az ember vágyott. Mi is azt gondoltuk, hogy majd talán a demokrácia meghozza azt az áldást, az új honfoglalást, az új örömöket, amelyekre vágytunk. És néhány 10 év elteltével azt kell, hogy lássuk, hogy nincsen öröm. Nincsenek megoldások, csak keserűség van, csak megolvadt szívek vannak, akik már semmit nem akarnak. És hogyha keressük és kutatjuk ennek keresztjénként az okait, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy talán mi magunk is megsértettük az Istent. Talán mi is magunkra vontuk az Isten haragját, aki büntet bennünket. Talán nincs a családunkban békesség, talán nincs ott az a szeretet, amire vágyunk. Talán önmagunkkal sem vagyunk megbékülve, testvérek, gondolkozzunk el ezen. Vajon nem az Isten büntetése van rajtunk? Vajon nem azért bukunk el újabb és újabb küzdelmeinkben, sokszor bagatelnek látszó egyszerű dolgokban is kárt valva, mert az Isten büntetése van rajtunk? Kötelességünk mindannyiunknak elgondolkozni azon, hogy vajon az életünkben mi van az Istennel megélt kapcsolatunkban. Hogyan is ingerelték föl Istent Izrael fiai? Azt mondja el Isten Józsuénak, és ez derül ki a későbbiekben is, hogy eltulajdonítottak valamit abból, ami az Istené. Csodával határos módon vették be Jerikó városát Izrael fiai. Csak sétálniuk kellett kitartással és hittel a város körül. A város falait az Úr mozdította meg, és rombolta össze, de Isten mielőtt ezt a csodát megtette volna, kikötötte azt, hogy mivel a győzelem az övé, ezért a kincs is az övé, ami abban a városban van. Józsué megtiltotta Izrael fiainak Isten parancsának engedve és azt tolmácsolva, hogy bárki is bármit elvegyen a hadi zsákmányból, mert az egyedül Istent illeti meg. És most azt olvassuk, arról derül itt fény, hogy mégis volt olyan ember, egy Ákán nevű ember, aki hozzányúlt ahhoz, ami az Istené. Eltulajdonította azt, ami nem illette őt meg. Kincsből, hadizsákmányból vett el Ákán, amit a bevallása szerint meglátott, megkívánt, elvett és elrejtett, úgy gondolván, hogy majd később egyszer, amikor már Jerikó küzdelmei mélyen a hátuk mögött lesznek, majd előveszi, pénzét teszi, vagy talán egzisztenciát csinál belőle magának. Lényege ennek a cselekedetnek az, hogy Isten világos és konkrét parancsával helyezte magát szembe ez az Ákán nevű ember. Fel lehet-e ingerelni az Istent? Lángolhat-e a haragja ma az övéi ellen? Igen, testvérek, miért és hogyan ingereljük az Istent? Azzal, hogy eltulajdonítjuk azt, ami az övé. Eltulajdonítjuk azt, ami az övé. Ami kizárólag őt illeti meg. Testvérek, nem vesszük el Istentől nap mint nap azt, ami kizárólag az övé. Az ember a paradicsomban elkezdte eltulajdonítani Istentől azt, ami az Istené volt. Ez volt tulajdonképpen az ősbűn. Azt mondta a kígyó Ádámnak és Évának, pontosabban Évának, és aztán ezzel azonosult majd Ádám is, olyanok lesztek, mint az Isten. Most nem vagytok olyanok, mint az Isten, de vegyetek csak a fának a gyümölcséből, majd olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember eltulajdonította azt, ami eredetileg nem volt az övé, a jó és gonosz tudásának képességét, amit Isten elrejtett az ember elől, mert kímélni akarta az embert, mert szerette az embert, azt az ember kierőszakolta az Istentől, elvette az Istentől, és jött az Isten haragja, úgy, ahogyan ő ígérte, amely napon veszel annak a fának a gyümölcséből, meghalsz. A bűn után mindig jön az Isten haragja, aki nem hagyta Ádámnak sem és Évának sem, hogy abba az álomba ringassák magukat, hogy ő, tudnélik Isten, nem tud a dolgokról. Isten világosan a tudására adta Ádámnak és Évának, hogy tudom, hogy mi történt. Tisztában vagyok vele. és noha Ákán bűnét talán még a saját családja sem ismerte, Isten újból megerősíti az ő népe felé ezt a tényt, tudok rólatok mindent. Tudom, hogy elvettétek tőlem azt, ami az enyém. Tud Isten rólad is, rólunk is mindent. Nem úgy, ahogyan az emberek tudják, hanem az ő örökkévaló, mindent látó tudásával tud rólad és rólam. Azt is tudja, amit rejtegetsz mások elől. A gondolataidba is belelát. Tudja, hogy ki vagy. Így mondja más helyen Isten, hogy ismerem a te szívednek gondolatait. A szívnek a gondolatait senki nem ismeri. Csak akkor, ha azt hajlandóak vagyunk kiadni magunkból. Hányszor és hányszor tapasztaljuk azt, hogy egy egységben levő emberek, akik a házasság kötelékében élnek, osztoznak ennivalón, osztoznak pénzen, osztoznak kereseten, osztoznak ágyon, osztoznak testiségben, nem ismerik azt, hogy mi van a másik szívében. Mert ha nem beszéljük ki, ha nem mondjuk ki, az még a legközelebb álló ember sem ismerheti és tudhatja rólunk, ami a szívünkben van. De Isten azt mondja, én tudom, mi van a szívedben. Azt is tudom, amit senki nem tud rólad. Ismerem a gondolataidat. Ismerlek téged. Azt, aki te igazán vagy. Nincs értelme Isten előtt titkolóznunk, testvérek. Mert Isten olyannak lát bennünket, amilyenek vagyunk, és tudja, hogy mi az, amit eltulajdonítottunk tőle. Sok mindent el lehetne itt sorolni, hadd ne menjek ebben nagyon bele. Én azt gondolom, ha csak a legalapvetőbb dolgokat újhegyre szednénk, nem is kellene már nagyon csodálkoznunk. A hetedik nap Isten parancsolata szerint az Úré. Az ő napja, azt mondja, szenteljétek nekem. Mit tulajdonítunk el az Istentől? Évente minimum 52-szer van erre lehetőségünk. Eltulajdonítjuk azt, ami az Úré. Nem arról van szó, testvérek, hogy jövünk-e templomba, vagy nem jövünk templomba. A hetedik parancsolat nem erről szól, hogy menjél templomba. A hetedik parancsolat arról szól, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezzed minden dolgodat, de a hetedik nap a te uradé, az Istenedé. Különböztesd meg ezt a napot a többitől. Legyen ez a nap más, mint a többi. Add oda az Istennek. Nem arról van szó, hogy nem pihenhetsz, hanem azt mondja az ige, hogy add oda ezt az Istennek, ezt a napot. Adjad meg az Istennek, ami az Isten megilleti. Remélem, hogy azért jövünk ide templomba, mert oda akarjuk Istennek adni azt, ami az Istené. Oda akarjuk adni Istennek az időnkből azt, ami az Istené, és remélem, hogy nem csak ennyit akarunk odaadni az Istennek, hanem oda akarjuk adni a mi szívünket és a lelkünket is. Mert ha csak az idődből szakítod ki ezt az 1 órát vagy 1,5 órát, még nem értél célba. Isten ennél többre vágyik. Isten rád vágyik. A te szívedre vágyik. Arra, ami ott van belül. A gondolatokra, a kétségekre, az örömökre, a fájdalmakra. Arra vágyik, hogy beszélj vele. Arról, ami a szívedben van. Isten nem képmutatást vár, hanem őszinteséget. Tudja, hogy 6 napon keresztül belemerülünk a munkába. Hogy elmerülünk mindabba, ami a létfenntartást jelenti. De azt mondja, állj meg egy napon, az Isten előtt, vesél számot magaddal, vesél számot az Úrral, Istennel, és gondolkozzál, csendesedjél el. Elvesszük az Úrtól, ami az övé. Ebben az országban alig van olyan üzlet, amely vasárnap ne nyitna ki. Egyre több olyan család van, akik ott töltik a vasárnapot a kereskedelmi központokba. Sokszor nem is a vásárlás, hanem az időtöltés a lényeg. nincsenek családi asztalok, meghitt együttlétek. Telik az idő, az Úr ideje, amit elloptunk és elvettünk tőle, és nem adjuk meg neki azt, ami az övé. Lángolhat az Isten haragja? Lángol az Isten haragja. És ennek minden következményével szembesülünk. Az agyonhajszolt emberek korai halálával, a családok szétesésével, az idegességgel, a békétlenséggel, amit megszül a szívben, az agyonhajszoltság és a kimerültség. Kényszerít erre bárki is? Isten azt mondja, add nekem azt, ami engem megillet. Most csak az időről beszéltem néhány szóban, csak a szívről beszéltem néhány szóban, de szólhatnánk a pénzről, szólhatnánk azokról a cselekedetekről, amelyeket Isten készített el nekünk, hogy azokban járjunk, de nem járunk azokban, eltulajdonítunk belőle magunknak. Testvérek, lehet az Isten haragját ma is előhozni, és lehet magunkra szabadítani. Nagyon egyszerűen, sokkal kisebb dolgokkal, mint ahogy mi azt elképzeljük. És igenis lehet szenvedni emiatt. Hát gondolkozzunk el az életünkben, családunkban, vajon nem ez az oka sokféle szomorúságnak, sokféle örömtelenségnek, hogy az Isten haragja van rajtunk. Az a szomorú, hogy amikor valaki megsérti az Isten törvényét és eltulajdonít valamit Istentől, akkor emiatt sokszor nem csak ő maga, hanem egy egész közösség is szenved. Ákán bűne miatt 36-an konkrétan meghaltak. Több ezer ember szívéből pedig a lelkesedés elillant, mintha soha ott sem lett volna. És ez figyelmeztet bennünket arra, hogy a mi egyéni bűneink, azok sokszor egy egész közösségre is elhatnak. Családfők, édesapák, édesanyák, bűneitek elhatnak azokra is, akik abban nem részesek. Nagypapák, nagymamák, de ahogy elnézem a gyülekezetet, nyugodtan mondhatom, dédpapák, dédmamák, elhat a bűnünk oda is, ahova nem gondoljuk. Talán mi követtük el, talán mi visszük a szívünkben, talán mi vagyunk azok, akik titkolózunk, de mások is szenvednek miatta. Nem csak családok, társadalom is ugyanígy szenved. Szenvedünk attól, hogy nem úgy gondoltuk az ország jövőjét, mint ahogyan a többség gondolta. De ránk is elhat ennek az átka, ennek a nyomorúsága. Sokszor az egyén bűne sokkal nagyobb problémát szül, mint ahogy az kezdetben látszik. Olyan ez, mint a folyóba ejtett kavics, amely hullámokat szül, és azok egyre messzebb terjednek el. Egy picinke kis kődarab is megmozdítja a felszínt, és messzire elhat az a mozgás, amit előidézett. Hát a bűn is ilyen. Egyetlen ember bűne is elhat családra, elhat gyülekezetre, egyházra, elhat egyetlen egy ember bűne is a munkahelyre, és elhat az ember bűne a társadalomra. Lehet azt mondani, hogy egy bűnömet a polgári törvény nem bünteti, ezért nyugodtan élhetek úgy, ahogy szeretnék és ahogy gondolom, de jó, ha szembesülünk ezen a történeten keresztül azzal, hogy egyetlen egy bűn, amit elkövetsz és elkövettem, meghatározhatja sok más embernek a sorsát, elhathat más embereknek az érzelem világára és az egész életére. Látjuk azt, hogy milyen súlyos következménye van annak, ha az ember Istent kihagyja a számításaiból, és Istent megsérti. Van-e egyáltalán megoldás erre? Van-e megoldás és van-e engesztelés Isten haragjával szemben. Ákán történetét azért szeretem a Bibliából, mert nagyon világosan megtanítja nekünk azt, testvérek, amit a bűn megoldásával kapcsolatban mindannyiunknak tudni kell. Azt vezeti elő nekünk Józsué könyve, hogy a bűnt legelőször is fel kell fedni, néven kell nevezni, meg kell határozni. Ez történt ott is. Józsué világosan megmondta, ahogyan Isten ő neki ezt elárulta, hogy valaki elvett a zsákmányból. Elmondta azt is a népnek, hogy holnap meg fogjuk találni azt, aki elkövette. Ákán még előállhatott volna, megvallhatta volna, hogy ő tette, de talán naívan bízott abban, hogy a sorsvetés majd mégsem ráesik. Vagy talán arra gondolt Ákán, mások is vettek el kincset, majd hát, ha én megúszom, és másra fog a sor ráütni. A bűnt fel kell fedni. Néven kell nevezni, meg kell határozni. Nem úgy van az, testvérek, hogy általában vétkezünk. Szeretjük Isten előtt letudni a mi bűneinkkel kapcsolatos dolgokat úgy, Uram, bocsásd meg, hogy én bűnös vagyok. Anélkül, hogy kimondanánk Isten előtt azokat a konkrétumokat, amellyel Istent megbántottuk és megsértettük. Anélkül, hogy meghatároznánk magunk számára azt, hogy hol gázoltunk keresztül az Isten törvényén. A bűn, testvérek, nem egy általános dolog. Az a bűn, ami oda kerül Isten és közénk, az mindig egy néven nevezhető dolog, amelyet tud az, aki elkövette, és tudja Isten, akivel szemben elkövettük. A bűnt fel kell fedni, neked is, nekem is. Ki kell mondani azt, hogyha megbántottad a másikat? Ki kell tudni mondani a feleségednek vagy a gyermekednek, ha igazságtalan voltál? Ki kell mondani azt is, hogy a szívemre hallgattam, megvezettek, nem jól szavaztam? Ki kell tudni mondani ezt is? Nem az a megoldás, hogy majd legközelebb máskor máshogy csinálom, hanem néven kell nevezni a bűnt. Azt, hogy nem érdekelt az Isten, hogy a magam szempontjai érdekeltek, a pillanatnyi előre menetel, az érdekelt és az foglalkoztatott, hogy nekem mi lesz a jó, és egyáltalán nem érdekelt a közösség, az meg végképpen nem. Hogy az Istennek esetleg van valamiféle útmutatása, vagy igazgatása. A bűnt fel kell fedni. És ez nem csak az elmúlt 10 évre, 20 évre vonatkozik, testvérek, hanem vonatkozik hosszú-hosszú évtizedekre. Ami magyar társadalmunk olyan bűnök miatt szenved, amelyet nem lehet néven nevezni. Nemrégiben valaki néven nevezett bűnt és néven nevezett bűnözőket. Fél órán belül föl volt mentve és el volt küldve a munkahelyéről, mert nem volt rá tovább szükség. De a bűnt fel kell fedni. Mert ahol nem nevezzük néven a bűnt, ott nyilvánvalóan arra a bűnre a bocsánat sem érkezhet el. A bűnt másodszor halálra kell ítélni. Józsué története világosan mutatja azt, hogy ítéletet kell hozni a bűn fölött, a ítélet elválasztást és elhatárolódást jelent. Azt jelenti, hogy elhatárolódom attól, ami történt, amit tettem, vagy amit mások tettek. Elválasztás, megkülönböztetés, ezt jelenti az ítélet. Isten a bűnt halállal ítéli meg. Így mondja a Róma 6.23, a bűn zsoldja a halál. Ez a következménye. Halálra kell ítélni a bűnt. Akár én követtem el, akár más, ki kell azt mondanom, hogy amit tettem, az halálos bűn. Amit tettem, az sérti az Istent, és ennek nincs más jutalma, nincs más következménye, csak a halál. Testvérek, a bűnt nem konzerválni kell, nem el kell tenni. A bűnt nem beton szarkofággal kell letakarni az életünkbe, gondolva, hogy majd azon nem sugárzik át. A bűnt nem el kell felejteni. A bűnt magunkban mások előtt halálra kell ítélni. Halálra kell ítélni. És az ítéletet, ahogy erről Józsué könyve beszél nekünk, végre is kell hajtani. Eljutunk-e idáig, testvérek, hogy a bűneink fölötti halálos ítéletet végre hajtsuk? Mit jelent a bűnöket halálra ítélni, és ezt az ítéletet végrehajtani? Meg kell tőle szabadulni. Meg kell tőle szabadulni. Izrael fiai megszabadultak Ákántól, megszabadultak attól, amit Istentől eltulajdonított. Ezt úgy tették, hogy Ákánt halálra kövezték, elégették a holttestét, majd kövekkel letakarták. Nekünk nem kell önmagunkat halálra kövezni. Isten mentsen meg attól, hogy másokat kövezzünk halálra. Nekünk szabadítóra van szükségünk. És ez a szabadító nem más, mint a mi Jézus Krisztusunk, aki a mi bűneinkért odaállt Isten elé, és Isten végre hajtotta rajta a mi bűneink halálos ítéletét. Jézus Krisztus ezért halt meg. Azokért a bűnökért, amelyet te követtél el, amelyet én követtem el, ő szenvedte el a halálos büntetést. Neked és nekem már nem kell meghalnod, de bele kell halljunk abba, ami miattunk érte Krisztust. Testvérek, a bűnbánat, a bűnvallás Isten előtt, az nem egy játszi könnyedséggel elkövetett ima szösszenet. Hadd mondjam el a testvéreknek azt, hogy amíg bele nem halunk abba, hogy miattunk és érettünk Krisztus szenvedett, hogy miattunk és érettünk Krisztus a halált hordozta és viselte el, amíg ebben nem tudunk belerendülni, belehalni érzelmünkben, tudatunkban, addig még nem tudjuk, mit jelent az, hogy bűnbánat. És addig, amíg nincsen bűnbánatunk, nincsen elhatárolódás az életünkben, nincsen szabadulás az életünkben, addig nem tudjuk, mit jelent a szabadság. Kedves testvéreim, hadd hívjalak így benneteket arra, hogy gondoljuk át az életünket. Egyre nagyobb a nyomorúság és a baj körülöttünk. És a baj és a nyomorúság nem csak kívülről támad, nem a politikából támad, hanem belülről jön. Belülről jön belőled és belőlem. Innen származik minden. Ezért itt kell elcsendesednünk és önvizsgálatot tartanunk. Nem vettünk el abból, ami az Úré. Készek vagyunk-e arra, hogy ítéletet tegyünk magunk felett? Készek vagyunk-e arra, hogy szabadulást kérjünk Jézus Krisztusért, ami atyánktól, Istenünktől? Amikor Izrael fiai ezt megtették, akkor Isten izzó haragja, ahogy olvassuk Józsué könyvében, megszűnt. Megszűnt. Isten nem akar rád és rám haragudni. De ha nem azon az úton járunk, és nem úgy járulunk oda ő eléje, amely utat ő jelöl a mi számunkra. Ha a bűneinket takargatni akarjuk, nem megvallani, ha a bűneinkkel nem szakítani akarunk, hanem azokat csak háttérbe szorítani, akkor addig nincsen Istennek békessége. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy megérthessük mostani hozzánk való üzenetét, és a szívünkben igaz bánkódás, igaz megbánás alakulhasson ki. És adja az Úr, hogy igaz hittel tudjunk odajárulni Jézus Krisztushoz, aki által mégis van szabadulás, van kegyelem, van megújulás, és van holnap. Legyen így segítségű nekünk az Úr. Amen. Testvérek, a 119. Zsoltárunk 19. versét énekeljük most. A 119. Zsoltárunk 19. versét, amely így kezdődik, fordítsad el az én szemeimet, hiába valókat, hogy ne nézzenek.
Fordítsad csod el az én szemeimet, hiába valókat, hogy ne nézzenek, a te utadban éltess engemet. Szolgáddal láttasd szent ígéretednek, bétöltését, aki téged tisztel, és mindenkor fél alázatos szívvel.
Gyertek testvérek, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, ígéd és szent lelked által győzöl meg bennünket valódi állapotunkról. Köszönjük, ha most arról beszéltél velünk, és arra kérünk, segíts meg bennünket, hogy hadd tudjunk magunkban tovább vinni mindazt, amiről ma beszélsz nekünk. Hadd ne menjünk el nagyvonalúan a te hozzánk való üzeneted mellett, fokozva ezzel a nyomorúságot, a bajt, a szenvedést a magunk életében, mindazok életében, akik körülöttünk vannak. Nyissad meg a mi szemeinket arra, hogy meglássuk, te vagy az igazság, és hogy nálad van nem csak az igazság, nem csak az ítélet, hanem a kegyelem is. Így kiáltunk most te hozzád, légy irgalmas. Légy irgalmas egyen-egyenként mindannyiunkhoz, légy irgalmas családjainkhoz, szeretteinkhez, légy irgalmas a gyülekezethez, egyházhoz, és a mi szeretett népünkhöz is. Urunk, könyörüljél meg rajtunk, hadd járuljunk te hozzád hittel és bizalommal, nem titkolva, nem elrejtve azt, amivel téged megsértettünk és megbántottunk. Köszönjük, hogy te kegyelmet ígérsz, és azt hirdeted nekünk, hogy tart még a te kegyelmességednek ideje. Hadd jöjjünk így hozzád, és hadd hozzuk így hozzád ennek a gyülekezetnek minden tagját. Hadd hozzuk hozzád azokat, akik gyengék, magukat hozni és emelni. Így fohászkodunk most te hozzád gyászolókért, akik könnyekkel küzdenek, akik veszteségekben vannak. Emlékezzél meg róluk, és töröld le az ő könnyeiket. Emlékezzél meg róluk, és emeld őket föl. Emlékezzél meg róluk, és ajándékozz meg őket igaz hittel, hogy tudjanak te reád nézni, és te benned életet nyerni. De kérünk téged betegeinkért, mindazokért, akik meggyengültek, mindazokért, akik magatehetetlen állapotba kerültek. Különösképpen is emlékezünk ezen a vasárnapon egy lelkésztestvérünkre, akit betegséggel látogattál meg. Urunk, hisszük, hogy van erőd és van hatalmad őt meggyógyítani, visszaadni szerető családjának, gyülekezetének. Ha megteheted, kérünk, tedd meg ezt. Adj erőt mindazoknak, akik körülveszik őt, hadd tudják őt a te ígéddel bátorítani és emelni. De köszönetet mondunk neked azért, mert nem csak elveszel, elszólítasz, hanem mert gyógyítasz és ajándékozol is. Így köszönjük meg neked az újonnan születteket, akik érkeztek közénk, és boldoggá tesznek bennünket. Áld meg családjainkat, áld meg szeretteinket, adj bölcsességet, hogy a te ajándékodat, a gyermekeinket jól nevelhessük a te dicsőségedre. Légy nékünk segítségül munkánkban, feladataink végzése közben. Adjad, Urunk, hogy a te békességed, a te szereteted és a te örömöd sugározzék rólunk. Amen. Gyertek, imádkozzunk közösen is úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, én azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam az elveszetteket. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassunk meg néhány hirdetést. Hirdetem a 20-on túliaknak, hogy a mai ifjúsági óra Tar Péter testvérünknél lesz, ő tőle lehet információt kérni azzal kapcsolatosan, hogy hol is van az ő lakásuk pontosan. Kedden 5 órai kezdettel gyülekezeti hittanórát tartunk ovisoknak és alsósoknak, este 6 órától bibliaórát ima közösséggel, majd 8 órától a felnőtt konfirmandusok tanfolyamát. Elkövetkezendő héten csütörtökön 9:30 órakor a baba-mama kört várjuk találkozóra. Pénteken 3 órától az első éves, 17:30 órától a másodéves konfirmandusoknak tartunk felkészítést, majd este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Szombaton délután 3 órakor református játszókör rendezvényünket tartjuk. Vasárnap pedig, ha Isten akarja és élünk, 9:50 órakor, mint minden vasárnap, Isten tiszteletre hívjuk és várjuk a testvéreket, mellyel párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Ahogyan arról imádságunkban is megemlékeztünk, gyászoló testvérek vannak közöttünk, akik koporsó urna mellett állottak az elmúlt héten. Az elmúlt héten hétfőn 11 óra 15 perces kezdettel az óbudai temetőben kísértük utolsó földi útján Nyikos László János 66 éves férfi testvérünket. 13-án pénteken 9 óra 45-kor szintén az óbudai temetőben Palkó Ferencné született Unger Katalin 87 esztendős asszony testvérünktől búcsúztunk. Szintén pénteken 11:30 órai kezdettel a Tamás utcában Tóth Imre testvérünk hamvait helyeztük el, aki 82 esztendőt töltött e világban. Isten vigasztaló kegyelmét kértük és kívánjuk az itt lévő gyászoló hozzátartozókra, szeretettel hívogatjuk őket gyülekezetünk közösségébe. Bánatunk mellett hadd adjunk örömhírt is a testvéreknek. Fischer Tamás és felesége Enikő házasságát Isten második leánygyermekkel ajándékozta meg a tegnapi nap folyamán. Nevezett testvéreink Fischer Péter és felesége Ildikó gyermekei, ők az 5. unokájukat kapták ebben a leánygyermekben, aki az Eliza Dóra nevet fogja kapni a keresztségben, és ez az 5. unoka a családban. Isten áldását kívánjuk a szülőkre, nagyszülőkre, az ő örömük, a mi örömünk is. Hirdettem a testvéreknek azt, hogy személyi jövedelem adónk 1+1%-át fölajánlhatjuk a Református Egyház, valamint a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Kérjük is a testvérektől, hogy tegyük ezt meg, az ezzel kapcsolatos nyomtatványok a kijáratnál felvehetők. Hirdetem végül a testvéreknek gyülekezeti csendes hetünket, amelyre a nyár folyamán kerül sor, pontosan július 19-től 25-ig. Minden a csendes héttel kapcsolatos tudnivaló kint van a Fali Újságon. Kérem, hogy ott tájékozódjanak a testvérek, akiket még egyéb információ érdekel ezzel kapcsolatban, azok Helényi Emil és Helényi Szilvia testvéreinknél érdeklődjenek. Kérem a testvéreket, hogy akik szeretnének jönni, ne nagyon halogassák a jelentkezést, mert vészesen közeledik annak a létszámnak a betelése, ami ott a maximált létszámunk. Nem szeretnénk, ha bárki is későn kapcsolna, tehát jelezzük azt, hogyha szeretnénk jönni időbe, hogy legyen helyünk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünket most énekléssel zárjuk be, a 194. számú dicséretünket keressük ki, amely dicséretet a 68. Zsoltárunk dallamára énekelünk, tehát a 194. számú dicséretünket énekeljük, amely eképpen kezdődik, tartsd meg e gyülekezetet gyülekezetnek.
Tartsd meg e gyülekezetnek, melyet törvényid vezetnek, nagyjait, kicsinyeid, igazgassa tanítóid, hűséges elöljáróid, felsőbb és közrendeid. Adjad, hogy szívvel, lélekkel dicsérhessünk a szentekkel, s csak téged tisztelhessünk, és ha eljő az óra, melyben szállunk koporsóha, menj be hozzá.